Szeretett testvérek, olvassuk az írást a Cselekedetek könyve második fejezetéből. A második fejezet 37. versétől a 47. éppen.
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, Azán fiai, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mind azoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is velükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy éppen szükség volt rá. Napról napra, áhítatosan, egy hívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
A jeruzsálemi ős gyülekezetről szóló bizonyságtétel után imádkozzunk.
Kegyelmes Istenünk, csak nem 2000 év telt el az előbb elhangzott igazapasz történései óta. A világ, amelyben élünk, rengeteget változott ez alatt az idő alatt. De ebben a mai, rohanó világban mégis maradt egy hely, a te házad, ahol megállhatunk, feltörődhetünk, és testvéri közösségben lehetünk úgy, mint annak idején az első keresztények. Köszönjük, Urunk, hogy építed ezt a közösséget. Köszönjük, hogy hétről hétre megtelnek a padsorok, hogy te adsz a szívünkbe vágyakozást, hogy eljöjjünk meghallgatni ígédet. Köszönjük, Istenünk, hogy egyre többen lehetünk, hogy most is gyarapított gyülekezetedet. Bocsáss meg, ha a kezdeti tűz az évek során meg szokásába túl. Teremts bennünk tiszta szívet, Urunk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Segíts bennünket, hogy mi is készek legyünk mindent megtenni az evangélium terjedéséért úgy, ahogyan azt annak idején az első gyülekezet tette. Áld meg mai Isten tiszteletünket, így az ige hirdetőjével és hallgatóival, és te légy azokkal is, akik ma nem tudtak eljönni. Áld meg a gyülekezetet, hogy szent igéktől erősödjön, épüljön, hogy ezáltal tisztán lássa és cselekedje a te akaratodat. Jézus Krisztus nevére kérünk. Amen.
Amen. A 163. 163. dicséret első 3 versével folytassuk. Örvelmi szívünk.
Thank you.
Mózes második könyve 25. fejezetének az első 9 versét. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt felajánlásokat. Ilyen felajánlást gyűjtsetek össze tőlük. Aranyat, ezüstöt és rezet, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat, lenvászlat és kecskeszőrt, vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akácfát. Lámpaolajat, balzsamot a felkenéshez való olajhoz, és a jó illatú füstöléshez. Ónix köveket és foglalatba való drága köveket az efódhoz és ósenhez. Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam. Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját, és az egész felszerelés mintáját. Ebből a szakaszból, amelynek tartalma részben már múlt vasárnapról ismerős, a 8. verset szeretnénk újra hangsúlyossá tenni. Ezt mondja az Úr, készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam. Szeretett testvérek, a hétköznapi életben mindannyian nagyon jól megszoktuk már, hogy különböző táblák, stressztáblák, információs táblák segítenek közlekedésben, a postán, vagy a különböző nagyobb középületekben. Olyannyira megszoktuk ezeket, hogy a számítógép világában is találkozunk ilyen ikonokkal, olyan jelképek ezek, amelyeket értünk, ha esetleg külföldön járunk, ott is azonnal tudjuk, mit jelent, pedig lehet, hogy az adott ország nyelvét nem beszéljük. Én most egy táblát mutatok, amit lehet, hogy van, aki látott már, vagy ehhez hasonlóval találkozott már. Vajon mit jelenthet ez, hol és miért szoktak ilyen vagy ehhez hasonló táblát elhelyezni? Vagyis ott van középen egy pont, és a nyilak arra mutatnak. De ehhez hasonló jelentésű, bár formájában kicsit másabb, és lehet, hogy vannak, akik olyannal találkoztak, ott is középütt van egy pont vagy egy karika, és utána egy másik kör van. De lehet, hogy egyszerűen csak felírva látták, találkozási pont. Mondjuk egy repülőtéren, egy nagyon nagy bevásárló vagy kiállító központban egyre többször lehet ilyennel találkozni. Tehát ahol nagyon sok ember jelenik meg, nagyon sokféle helyiség, nagyon sokféle funkció van, hogy el lehessen igazodni nem csupán a különböző feladatok, funkciók, helyiségek és az odavezető utak vannak kitáblázva, hanem van egy olyan is, amely egyszerűen találkozási pont. Ott nem kell befizetni semmit, ott semmi valami rendkívüli dolog nincs, egyszerűen az ott lévő emberek számára egy segítség. Segítség azért, hogyha mondjuk egy repülőtéren, vagy egy nagy vásárcsarnokban, kiállító központban, valakit megbeszélik a találkozást, akkor ne csak azt lehessen mondani, hogy az ötös kapunálba bemész, akkor majd ott az harmadik pavilon sarkánál találkozzunk, amit aztán vagy meg fog találni, vagy nem, hanem egyszerűen van egy olyan hely, ami arra szolgál, hogy emberek találkozhassanak a megbeszélt helyen. Felolvasott bibliai szakaszunkban, amelynek nagyobbik része ismerős, bár nem ezt a szakaszt olvastuk a múlt vasárnap, de Mózes második könyvének néhány fejezettel arrébb lévő szakasza részletesen írja a Szent Sátor készítéséhez, ahogyan összegyűjtötték a hozzávalókat, a közös szolgálatok feladatát, lehetőségét. Nos, ebben a mostani szakaszunkban ez a mondat az, ami különösképpen hangsúlyos, készítsenek nekem szentét. Szentét készíteni, egy hajlékot készíteni, egy templomot készíteni az Úrnak. Miért? Miért? Miért nekem? A mondat így folytatódik persze, tehát készítsenek nekem szentét, hogy köztük lakja, mondja az Úr. Megvan egyértelműen, hogy mi a feladata, funkciója, rendeltetése a szentélynek, ott a Szent Sátornak, hiszen a pusztai vándorlás, a félsivatagú sínai félszigeten való vándorlás idején hangzik ez a kijelentés és felhívás. Megvan tehát az Úr jelenlétének sajátságosan hangsúlyos helye, hogy ott lakjon. Na de hát a Szentírás kicsit ismerő ember, vagy egyáltalán a gondolkozó hívő ember azonnal fölteheti a kérdést, azért építeni templomot, kápolnát, gyülekezeti központot, vagy ott a szétszedhető és majd a vándorlás következő pontján újra fölállítható szent sátrat, hogy az Úr ott lakjon. Hát Salamon, amikor megépíti a jeruzsálemi templomot, ott a fölszentelő imádságában többek között azt mondja, hogy Uram, építettük ezt a hajlékot, noha tudjuk, az egek egei se fogadhatnak be téged. Akkor miért? Három vonatkozást szeretnék én most aláhúzni. Először is ez a Szent Sátor, a templom, egy gyülekezeti központ önmagán túlmutató jel. Önmagán túlmutató jel. Emlékeztet bennünket akkor is, ha akarjuk, ha nem. Akkor is, ha keresztények vagyunk, akkor is, ha érdeklődők vagyunk, akkor is, hogyha magunkat harcosan másmilyennek nevezzük. Emlékeztet bennünket arra, hogy az emberi élet több. Emlékeztet bennünket arra, hogy van valaki, akitől el lehet fordulni, le lehet tagadni, de attól még van. Önmagán túlmutat. Valaki nagyobbra. Önmagán túlmutató jel ott a pusztai vándorlás idején is Izrael népe számára, nevezetesen a földi szűkös emberi lét korlátain túlmutató jel. Hogy valóban az élet több és nagyobb, mint amennyit a mi gyarló testünkben itt tapasztalunk, meg tudunk élni. Önmagán túlmutató jel, biztatás, hogy az örökkévaló közel van. Hogy köztük lakjam. Erre emlékeztesse őket mindig, hogy itt vagyok. Noha nem vagyok bezárható még a legnagyobb katedrálisba sem. Jelen vagyok. Ez biztatás a mulandó embernek. A halál árnyékában járó élő embernek biztatás, hogy az Isten itt van, nagyon közel van. Ha számunkra nincs, akkor bennünk van a hiba. Önmagán túlmutató jelként kell, hogy megépítsék közös erővel összefogással hozva hozzávaló különböző építési anyagokat és együtt munkálkodva, tehát azért megépíteni, mert ez a jel, amely önmagán túlmutat, bármilyen értékes is az az épület, vagy ott a Szent Sátor, nem az anyagi értéke az igazi, hanem az, hogy bennünket döntés elé állít. Az embert döntés elé állítja. Ma is minden templom, minden embert döntés elé állít. Mert vagy bemegyek, vagy elmegyek mellette. Mindegyiknek meg lesz a következménye. Döntés elé állította ott a pusztai vándorlás idején is Izrael fiait. Önmagán túlmutató, tehát Istenre mutató jelként. De ugyanakkor úgy is önmagán túlmutatott, hogy közösségre hív. És ez rendkívül fontos. Közösségre hív, vagyis az Úrral és az ő népével együtt, vagy nélküle nélkülük. vele, népével nagyszerű lehetőségét mutatja számunkra is. És úgyis túlmutat önmagán minden ilyen, mondjuk mai gyülekezeti központ, vagy ott akkor a Szent Sátor, mert fel akar emelni bennünket a földhöz ragadta, sárba beleragadta, hogy mondaná a költő emberlétünkből. Fel akar emelni, hogy töltsük be az igazi küldetésünket. Mert napi robot az van. De az élet több annál, mint hogy eszünk, alszunk és szaporodunk. Ezt az állatok is tudják. Az ember többre hivatott. Önmagán túlmutat tehát. A második, ami számomra fontos volt abból, hogy készítsenek nekem szentét, mondja az Úr, hogy köztük lakjam, hogy találkozási pont az Istennel. Egy kiváltképpen való hely. Nem csak túlmutat önmagán, hanem találkozási pont, hogy köztük lakjam. Az igazán megdöbbentő az, hogy a Szent Isten, a benne alig bízó, sokszor lázadozó, bűnös, tisztátalan nép között akarnak. Pedig mondhatná, hogy na, belőletek elegem van. Nem kompromittálom magamat. De az igazi szeretet, az a szeretet, amelyik így lehajol. Lehajol ott azon a félsivatagos, poros, sokszor sziklás, kopasz területen vándorló néphez. Lehajol ahhoz a néphez, amelyik zúgolódik, menjünk vissza Egyiptomba, a biztos nyomorúság jobb, mint most itt küzdeni, harcolni, legfőképpen hinni, bízni az Úrban és vezetésében. Az Isten találkozni akar népével. Most arra ma nincs idő, és a bibliai szakaszunk nem erről szól, de Mózes könyvei nagyon szépen leírják, hogy maga a Szent Sátor, és majd ahogyan később a Jeruzsálemi templom is, hogyan épült föl. Most csak maradjon annyi fontos számunkra, és annyi hangsúlyos, hogy ahogy belépte a sátor a szent területre, akkor egy udvarra léptek be, és ezen az oltár, az áldozati oltár állt. És majd azután következett maga a sátor, és annak a belső része a szentély, ahol a Szent Láda, úgymond az Isten jelenlétének szimbóluma volt. Vagyis a Szent Isten elé hogyan érkezhetett az ember? Csak bűnbánattal, a bűnért bemutatott áldozat, vagyis az oltár útján, az áldozat oltárán keresztül. Ez az új szövetség nyelvén azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kereszt áldozata által állhatunk a Szent Isten elé. Benne és általa lehet bűneink bocsánata, életünk megtisztulása. Az Istennel lehet találkozni. Mindaz, ami elválasztott bennünket a saját hitetlenségünk, bűneink, az a Krisztus által bocsánatot nyerhet, hogyha hozzátérünk. Találkozni Isten. És ebben a földi életben ez az önmagán túlmutató jel újra és újra erre emlékeztet bennünket, szükségünk van erre a találkozásra. Különben ebben a nagy rohanásban és ebben a magányos tömegben úgy el fogom feszni, mint egy világváros repülőterének óriási forgatagában. Vagy egy hatalmas kiállítási terület rengeteg pavilonja és sok ezer látogatója között. Vagy ahogy a hétköznapi életbe belefulladunk a éppen napi feladatokba, ki se látszunk belőle, de ha nem is akarunk kilátszani belőle, akkor veszedelmes sodortatásnak tesszük ki magunkat. Ez a találkozási pont azt is jelenti, hogy az Ószövetségben többször ezt a bizonyos szent sátrat a kijelentés sátrának is nevezik, ahol az Isten akarata megismerhető. Ahol az Isten kijelenti önmagát, mert az örökkévaló Isten nem érzelmeinkkel lehet megismerni. Nem emberi gondolatainkkal valamit kitalálni, hanem ahogy ő kijelenti magát. kijelenti magát, akaratát, vezetését ismerhetjük meg. És ez nagyon fontos. Nem egyszerűen arról van szó, hogy találkozni, hanem valamiért. Az Isten közöttük akart lenni, és ez a Szent Sátor újra és újra erre emlékeztette, és ennek a szertartásos lehetőségét is biztosította. És ami nagyon érdekes, és ami azóta eltelt évszázadjaink következtében a mi életünkben kevésbé jelenik meg, ez a vándorlás, és mai szóval élve ez a mobil templom, nevezetesen, hogy velük akarok lenni, köztük akarok lakni, ez azt jelenti, hogy amikor letáboroztak, akkor szépen fölállították a sátrat, mint a turista, aki viszi magával a sátrát, és aztán fölállítja. Majd egy időn van tovább, megy, szétszedi, viszi magával, fölállítja. Nos, ahogy ott a sínai félszigeten hosszú éveken, évtizedeken át lassan vándorolt ez a kis nép, amikor megálltak, akkor fölállították ezt a sátrat. És hogy miért említettem, hogy a mi világunk egy kicsit változott azóta. Mi azóta építünk szép, masszív templomokat, hatalmas katedrálisokat, és nem egyszer előfordul, különösen a nagyvárosokban, hogy a templom körül, ahol eredetileg ott laktak emberek, már alig lakik valaki. Az emberek mennek ki a világvárosok sűrűjéből, a beton rengetegből, egyre kijebb és kijebb keresik a zöldet, és talán ott a templomok körül már csak a hivatalok maradtak ott, szórakoztató egységek, és egyéb dolgok. De lakni már alig laknak ott emberek. Ez a Szent Sátor akkor mindig azt jelentette, hogy mindig ott vagyok, ahol éppen ti vagytok, ahol ti éltek. Ennyire sors közösséget is jelentett. Az Isten ennyire akar találkozni teremtményeivel. Tehát az Isten nem egy statikus valaki, akit úgy képzel el sok ember, hogy itt van ez a templom már 500 éve, hát ilyen az Isten. Hanem a folyamatosan cselekvő, bennünket nem egyszerűen kísérő, hanem vezetni akaró, hiszen a füst és tűzoszlopra emlékezzünk. Ahogyan vezette őket, és amikor az megállt, akkor állt meg a nép, és akkor fel kellett építeni a szentélyt. És addig ott maradni, amíg az Isten azt mondta, hogy itt maradj. És amikor indulni kell, akkor pedig indultak. És a találkozási pontnak van egy másik, nagyon fontos vonatkozása, az előbb említett vertikális mellett ez a horizontális vonatkozás. Az a vonatkozása, hogy egymással találkozni. És ez a fajta szimbólum kifejezi. Egy ponthoz igyekszik mindenki. Mit is jelenthet ez? Ahogy ott akkor, a vándorlás idején, ez a Szent Sátor a tábor közepén volt. Mózes könyvei máshol leírják, szépen nevesítve, hogy hogyan kellett letelepednie, saját sátrát felállítania a különböző nemzetségeknek, családoknak a Szent Sátor körül. Nos, a sátor középütt volt fizikai, földrajzi értelemben is. De egyéb vonatkozásban is. Tehát nem csupán kultikus, kultuszi értelemben, hanem minden vonatkozásban ott volt köztük akarok lenni, a hétköznapjaikban, a vándorlásaikban akarok velük lenni. Nos, ez a fajta közösség az emberi közösséget is összehozta, mert a sátor körül voltak, a sátornál találkoztak. Találkozási pont tehát egymással. A kapcsolatot, a közösséget építő, segítő hely. Egymással, a családok számára, a családtagok számára. Ahogy itt is gyakran a mi gyülekezetünkben is megvan ez, hogy a város különböző pontján élő szülők, gyermekek, unokák itt találkoznak. Itt, mert ide tartoznak. Találkozási pont egymással még családok számára is, a generációk számára is, hogy ott a Szent Sátornál találkoznak. Nem volt külön a gyerekeknek Szent Sátor, az ifjúságnak Szent Sátor, a szülőknek és majd a nyugdíjasoknak. Ugyan oda ment mindenki, mert együtt vagyunk Isten népe. Találkozási pont, ez azt is jelenti, hogy erősít, formál, hiszen a közös magasztalás, az együtt végzett szolgálat, ez erősít és formál bennünket. Ez az egymással való találkozás tehát, a közös szolgálat, a közös cselekvés, a hit közös megvallása, az Isten magasztalás, amiről az előző két vasárnapi bibliai szakasz és igehirdetés szólt, ez hitvallási lehetőség is. Az, hogy együtt vagyunk, az, hogy bennünket ide látnak bejönni ebbe az épületbe és innen kimenni emberek, ha egy szót nem szóltunk is, már hitvallás. Hiszen ha mondjuk ott a repülőtéren, vagy bármilyen más rendezvényen, a találkozási pontnál gyülekeznek emberek, bár senkit nem ismerünk közülük, mégis rájövünk, hogy ezeket valami összeköti. Az ígéretésre készülve az interneten is beírtam találkozási pont. És hát a legkülönbözőbb szöveg részletek jelentek meg, ott volt a motorosok valamit szerveznek. Hol fogunk találkozni? Ott volt kiránduló csapat, kulturális program, és így tovább. És mindegyiknél kell egy találkozási pont, hogy hol fogunk találkozni. És hogyha valahol azt látjuk, hogy emberek gyülekeznek, akárcsak a nagy állomáson, akkor nagyon hamar rájövünk, hogy ezeknek valami közük van egymáshoz. Mert egy helyen, egy pontban gyülekeznek össze, és utána együtt mozdulnak. Ha a keresztény embereket összegyülekezni látja a világ, akkor ez hitvallás a mi részünkről. Bizonyságtétel feléjük. Ha két, három, négy ember találkozik, ezt észre se szokták venni a forgatagban az emberek. Ha 20-30 ember a főtéren, vagy a nagyállomáson, vagy egy repülőtér forgatagában találkozik, hát a közvetlen környezete esetleg egy pillanatra oda néz. Mert hogy ki kellett őket kerülni. Ha 200 ember találkozik, emlékezünk egy nyári táborozásra, amikor elindulunk, és az állomásnál gyülekezünk, akkor már az emberek úgy egy kicsit nézegetik, mert sokan vannak. Esetleg meg is kérdezik, ha mondjuk egy ismerős is fölbukkan, hogy neked van valami közöd ezekhez? Ezekkel együtt utazol? Hova mentek? Hitvallás már önmagában az, hogy együtt vagyunk. De mindenféleképpen segítség is. Segítség eligazodni ebben a világban, mert nagyon sok ember nem tud eligazodni ebben a világban. Annyira bonyolult lett és összetett lett a világunk, annyira sok a kihívás, annyira sok a kísértés és a veszély, hogy a közösségre szükségünk van, mert különben elveszünk. És az Isten ezt nagyon jól tudta. Készítsetek nekem szentét, hogy ott lakjam közöttetek. De jelenti ez azt is, ez a szentély, ez a szent hely, erre a célra szentelt hely, a találkozás helye, vagy a találkozás sátra, hogy olykor nevezi az írás is ezt a bizonyos Szent Sátort. Ez jelenti azt is, hogy így tudjuk egymást is erősíteni, és gyermekeinket is. Gyakran hallom emberektől, amikor úgy különböző alkalom kapcsán beszélgetünk, jaj, tiszteletes úr, olyan egyedül vagyok. Na, nincs családja. Hát van, de hát mindegyik rohan dolgozik, én olyan egyedül vagyok. Annyira magányos vagyok. Na, tessék eljönni kedden délelőtt a nyugdíjas szeretet körünkbe. Vagy tessék eljönni, és mondok egy másik kis csoportot, hogy tessék eljönni vasárnap délelőtt, 9-kor, 10-11-kor. Jaj, nem érek én rá! Akkor mondom, ne tessék panaszkodni, egyedül van. Aki nem fogadja el a segítséget, az ne panaszkodja. Mert a vásár két emberen áll. A segítséget az Isten fölkínálja, és az ő népe által is kínálja. Ha lelki támaszra, ha közösségre, ha kapcsolatokra van szükség, akkor mozdulni kell. Aki nem vándorolt együtt ezzel a néppel, az ott maradt egyedül a pusztában. Aki nem volt hajlandó néhány lépést tenni a Szent Sátor felé, az egyedül maradt. És nem jó egyedül lenni. Veszedelmes egyedül maradni. Tartoznunk kell tehát egymáshoz is, hogy lelki hátteret, segítséget is jelentsünk egymás számára. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, de az Isten a közösségen keresztül sok áldást akar. Mondhatnánk úgy is, tartozzunk az összetartókhoz. Tartozzunk az Isten népéhez, tartozzunk a gyülekezethez, vagyis a közösséghez, akikkel együtt megélhetem hitemet. De ez azt is jelenti, hogy földrajzi értelemben is kell egy pont, egy találkozási pont. És amennyire lehet, az legyen alkalmas a találkozásra. Legyen alkalmas is. És most visszakerült ez a mondat ide a szószékre. Amilyen látásunk van a gyülekezetről, olyan épületet építünk. Ha a gyülekezetet közösségnek látjuk, akkor szeretnénk úgy bővíteni, hogy legyen közösségi tér is, ne csak egy helyen, egy nagy teremben, templomban együtt üljünk, hanem legyen kis és nagy terem, legyen előtér, legyen találkozási pont. Amikor szeretnénk gyermekeinket is amennyire lehet megóvni, hogy nehogy elsodortja a világ nem éppen épületes része és hasznos hívása, akkor ehhez helyet is kell teremteni. Az Úr nem azt mondja, tudjátok, én mindenhol ott vagyok, hanem azt mondja, hogy építsetek szentsátrat, hogy ott lakjam közöttetek, hogy jel legyek, hogy emlékeztessek, hogy fölkínáljam, hogy találkozzunk. Istennel mindenhol lehet találkozni. De mégis ismeri a mi életünket, és ezért mondja, építsetek. Hozzátok az aranyat, az ezüstöt, a sátorhoz való textiliákat, hozzátok a tudásotokat, a képességeteket. Közöttetek akarok lakni. Egy igen ismert és híres magyar építésztől, Makovecztől szeretnék idézni egy 20 évvel ezelőtti interjújából. Egy hosszú interjú rövid részlete így hangzik. A másik, amit nagyon fontosnak érzek a templomépítéssel kapcsolatosan, az valójában titokzatosabb dolog, mint maga az építészet. Ez pedig az, hogy hol épül a templom, kiknek épül, részt vesznek-e az emberek ebben a dologban. Milyen események zajlanak le, amíg épül az épület? Beleépül-e annak a közösségnek az energiája, figyelme, akarata, reménye, hite az épületbe, vagy nem épül bele? Egy épület nem akkor kezd hatni, amikor kész van, és az emberek belemennek, hanem akkor, amikor az épület megépítésének a gondolata fölvetődik. És hogy egy templom miből épül, kik építik és hogyan építik meg, ez a dráma legalább annyira fontos, vagy talán sokkal fontosabb, mint az épület stiláris jellemzői. Tehát 20 évvel ezelőtt az interjú, még egy mondat belőle. Még soha annyira nagy szükség nem volt arra, hogy a templomok közerőből épüljenek, hogy az emberek részt vegyenek az építésben. mint ma. Igen, valaki, aki nem csak azt tudja, amit tudnia kell egy építésznek, statikusnak, a szakmából, hanem aki az egészben tud gondolkozni, hogy miért épül egy épület. Tegyük föl végül tehát a kérdést. Kinek van szüksége erre a szentélyre? Kinek van szüksége templomra? Kinek van szüksége egy gyülekezeti centrumra? Istennek. Hát az egek egeiben nem fogadhatják. Akkor miért mondja az Úr azt, hogy építsetek nekem szentét? A mondat második felében ott van a válasz, hogy köztük lakjam, hogy közöttetek lakjam. A szentélyre, a gyülekezeti központra, épületre nem az Istennek van szüksége, hanem nekünk. Nekünk van szükségünk. A találkozási pontra nem a repülőtérnek van szüksége, nem a kiállító nagy központnak, centrumnak van szüksége, nekünk van szükségünk, akik ebben a nagy rohanásban és nagy tömegben élünk. Nekünk van szükségünk arra, hogy legyen találkozási pont. Széttöredezett világunkban nagyon fontosak ezek a találkozási pontok. Éljük meg tehát így Istennel és egymással való találkozás áldásait. Merjünk és akarjunk így gondolkozni a gyülekezethez való tartozásról. Mert nem az a református, aki annak mondja magát, hanem aki megéli a gyülekezetben ezt a hitét. De el lehet indulni ezen az úton, és érdemes elindulni, hogy találkozás is legyen. Ne csak álmodozás arról, hogy ott azon a ponton ott szoktak találkozni emberek. Tartozzunk aktívan a közösséghez. Isten így ígér bőséges áldást, és általunk még környezetünkre is. Amen. A 162. dicséret, 162. dicséret, 4., 5., 6. versét énekeljük. Örvendezünk mi szívünkben. alkalmat, ahol találkozhatunk egymással. Magasztalunk téged a közös hitben kapott testvérekért, akikkel együtt dicsíthetjük nevedet, és együtt szolgálhatunk. Hálát adunk Istenünk gyülekezetünkért, akikkel egy test, egy közösség lehetünk. A Krisztus teste a te néped. Hálát adunk, Urunk Istenünk, meglévő épületeinkért, ahol eddig is sokszor találkozhattunk, és bőséges áldást nyerhettünk. Bocsásd meg, amikor kevésbé voltunk hálásak gyülekezetünkért, bocsásd meg, hogy nem mindig ragadtuk meg a közösségben felkínált áldásaidat, és ezért mi magunk is kevésbé tudtunk áldássá lenni. Magasztalunk, hogy ma is közöttünk akarsz lenni Istenünk. Magasztalunk, hogy te szenteled meg életünket. Magasztalunk, Istenünk, hogy lelked által egy test tagjaivá népet közösségévé formálsz bennünket, és dicsőítünk, hogy lehetőséget adsz nekünk, hogy a te néped közösségébe hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, hogy nem csupán magunk számára, hanem az utánunk jövő nemzedék számára is építhetünk, bővíthetjük az itteni találkozási pontot, hogy új termeket, helyiségeket, közösségi tereket készíthetünk. Magasztalunk, hogy ebbe a beruházásba, ebbe az építésbe beépülhet imádságunk, szeretetünk, hálaáldozatunk, kezünk munkája, mert igazán akkor lesz a miénk, és eközben egymással is találkozunk. Segíts, hogy a falak, helyiségek építésért való összefogásunk erősítsen a hitben, az egymáshoz való tartozásunkban. Könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy a hajléktalanok felé való szolgálatunk is rád mutató jel lehessen, rólad bizonyságot tévő hitvalló cselekedet is. És könyörgünk, Urunk Istenünk, azokért, akik szívükben bánatot, gyászt kell, hogy most hordozzanak, akik értelmükben sok miért kérdéssel viaskodnak, nehezen találják a feleletet. Segítsd őket, hogy keressék nálad az élet értelmét, a reménységet, a vigasztalást, hogy ne maradjanak egyedül gyászukkal, hanem akarjanak tartozni hozzád és népedhez, hogy legyen vigasztalásuk. Könyörgünk, Urunk Istenünk, a most induló egyetemes imahét alkalmaiért, az ottani találkozásokért és áldásokért. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te ma is közel vagy, és noha az egek ege be nem fogadhat, mégis jelen akarsz lenni közöttünk, bennünk. Szeretnénk így dicsőíteni, akarunk tartozni a Te néped közösségéhez, annak helyi gyülekezetéhez. Áld meg a veled és egymással való találkozásokat. Amen. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott.